Értékteremtők. Ez a Csorbanita Podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Mindenkinek más útja van vállalkozóként, lehetsz fiatalon befutott, de van, hogy jóval később találod meg azt az utat, amit szeretnél és kezded el építeni. Hogyan lehet felépíteni egy vállalkozást, milyen buktatók vannak, és mitől lesz szép és szerethető ez az éles stílus? Ezekről beszélgetünk az iLogistic ügyvezetőjével, Cserekei Bálinttal. Köszöntelek a műsorban!
Szia, Anita! Köszönöm a meghívást!
Ennek az évadnak a témája az értékadás, értékteremtés. Elsősorban arra lennék először kíváncsi, hogy a hétköznapi életben hogyan jelenik meg nálad az értékadás?
Ez egy jó kérdés egyébként. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen a vállalkozáson belül próbálok egyelőre értéket teremteni. Egyrészt ugye nagyon-nagyon erősen növekszik a cégünk, nagyon sok kolléga dolgozik nálunk, és így talán a koronavírus alatt ez jól jött ki, de amúgy is, hogy sok munkahelyet teremtünk, és biztos hátteret tudunk adni a kollégáknak, akik nálunk dolgoznak. És emellett a szolgáltatásunk, illetve maga a vállalatnak a hozzáállása az, hogy mindig az ügyfél a legelső, és mindig az ügyfél igényekre igyekszünk reflektálni és ahhoz igazodni. Talán ott ezt az értéket tudom legjobban kiemelni, amit próbálunk képviselni.
Akár ilyen egyszerűbb dolgokra is gondolok, például Jócó bácsi volt itt az előző adásban, és ő azt mondta, hogy az őszintesség neki a milyen hétköznapi életben példa, de volt, aki korábban azt mondta, hogy a minőségi idő, amit tud értéket adni a közvetlen környezetének. Ha ilyen egyszerűbb dolgokra kéne gondoljál, akkor mi lenne az, amivel szerinted te értéket adsz a közvetlen környezetednek? Lehetnek persze munkatársak is, csak hogy így tényleg egy kicsit ilyen megfoghatóbban. Uh-huh.
Jó. Alapvetően szerintem az, hogy nem akarok sose többnek tűnni, mint ami vagyok. Tehát ezt akár mondhatjuk egy szóval úgy is, hogy az alázat, és ezt én az üzletben is egyébként nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát, hogyha mondjuk egy nagyon sikeres, nagyon gazdag, nagyon befolyásos emberrel találkozom, akkor is az mutatja meg, hogy ő milyen ember valójában, hogy attól függetlenül, hogy hol tart és miket ért el, mennyire tud alázatos maradni. És ebben részben tudatosan is, de igyekszem azért erre mindig odafigyelni, hogy ez megmaradjon. Meg egyszerűen így is vagyok egyébként beállítva, tehát nem derogál úgymond beállni bármikor, csomagolni vagy kartont aprítani, hogyha éppen arról van szó. Tehát szeretek is beállni, és hogyha kell, akkor ugyanúgy mindenbe is belevonulni.
Ez nagyon-nagyon jó, hogy ezt mondtad, ezt az alázatot. Ezt én is nagyon hasonlóan gondolom, hogy úgy érdemes hozzáállni az egészhez, mint a, tehát ugye nem csak a úgymond jó dolgokat, vagy azokat a dolgokat lehet szeretettel elvégezni, amik úgy könnyebbek, vagy több a sikerélmény, hanem ahhoz ugyanúgy hozzátartoznak akár az egyszerű rendrakástól kezdve, tehát az egyszerű feladatok is, és tök jó dolog, hogy ezt mondod, és én azt látom egyébként, hogy nagyon sok vállalkozó, aki igazán sikeres lesz, annál ott van ez az alázat. Van esetleg konkrét példa, akit ismersz, sikeres, befutott, és példaértékű, mert ugyanolyan alázatosan áll a dolgokhoz, akár magyar, akár külföldi?
Nem igazán tudok konkrét szemét megjelölni. Nem, inkább az tűnik fel az embernek, hogyha mondjuk fordított esetben találkozik valakivel. Azért jellemző az, hogy de főleg, ugye nagyon sokan szerintem tudatosan azért odafigyelnek, hiszen akár egy médiában való megjelenés és a ismertségük akár a róluk szóló közvélemény miatt fontos, hogy tudatosan alázatosak legyenek. Szerintem akkor ismerszik meg igazán az embernek az alázata, hogyha mondjuk nem szándékosan csinálja, tehát mondjuk elmegy egy hotelbe, ahol nem nézi senki, és mégis köszön a takarítónak, vagy bármi. Szóval el kell csípni ezeket a pillanatokat, amikor az őszinte alázat tud megnyilvánulni egy ilyen embernél.
Igen, most már azért egyre több ilyen példa van szerintem, hogy így építenek vállalkozást az emberek. Régen azért nekem eszembe is jut egy személyes példa, nem tudom, körülbelül ilyen 25-30 évvel ezelőtt találkoztam a Schiller Opelnek az alapítójával, Schiller Péterrel, és akkor már milliós vagy milliárdos, nem is tudom pontosan milyen vagyona lehetett, mindenesetre nagyon nagy autókereskedései voltak, és tényleg olyan alázattal építette, beszélt mindenkihez, meg ugye az egész életfelfogása olyan volt, hogy meg nem lehetett róla mondani, hogy milyen nagy befolyása vagy vagyona van, és ez engem akkor nagyon, nekem nagyon imponált, szóval ezt azért észre lehetett akkor még jobban menni, de most is, és sőt, észre is kell, hiszen ezekből inspirálódhatunk.
Uh-huh. Igen, az egyetértek.
Ha vállalkozásépítésről van szó, neked nagyon fiatalon jött a siker, ezt lehet mondani. Egy kicsit beszélj az utadról, hogy hogyan találtál erre a fulfillmentre, mi is ez, és hogy hogyan építetted föl a mostani cégedet.
Oké. Én alapvetően abban hiszek, hogy nincsenek véletlenek. Most minden vallás irányultságtól függetlenül nem azt mondom, hogy van valaki, aki irányítja az életünket, de hogy mindig bármi történik az emberrel, egyrészt nem véletlenül történik, másrészt, hogyha abban az adott pillanatban is negatívnak éli meg akár azt a dolgot az ember, később rá fog jönni, hogy annak megvolt a miértje, meg volt az oka, és beigazolódik, hogy felesleges volt akkor aggódni. És mondhatni, hogy egy véletlen sorozat folyamán jutottam el oda, hogy webshop logisztikával foglalkozunk, és immáron most már több mint 5 éve saját cégként csináljuk ezt a szolgáltatást. Én alapvetően a BGM végeztem, kereskedelem és marketing irányon indultam, uh-huh. és aztán hogy nem logisztikára specializálódtam, teljesen függetlenül attól, hogy ebbe nem is amiatt vágtunk bele a webshop logisztikába, nem is volt tervbe akkor, hogy belevágunk. Tehát ez például egy olyan véletlen, ami nem véletlen. Utána, illetve az egyetem alatt is én nyitottam egy palacsintázó food track-et. Uh-huh. Tehát először az első vállalkozásom, ez egy gasztrovállalkozás volt, amivel jártuk az országot, voltunk Szigeten, Soundon, Volton, nagyon sok nagy rendezvényen, karácsonyi vásáron. Tehát 3 éven keresztül, hát nagyjából egy olyan 50 ezer palacsintát legalább eladtunk. Tehát, hogyha értékteremtés, akkor itt nagyon sok embernek okoztunk boldogságot. De utána az egy nagyon jó tapasztalat volt nekem, egy fiatal barátommal közösen csináltam, uh-huh. és aztán ott azért volt egy kis feszültség. Nekem az a tapasztalatom született abból, hogy inkább egyedül érdemes szerintem vállalkozni, tehát nekem most van egy ilyen nagyon határozott benyomásom, nem csak amiatt, tehát hogy más vállalkozási tapasztalatok alapján, és egy nagyon jó csapatot érdemes magad mellé építeni, de mint tulajdonos, tőkés, irányító, érdemes az elején egyedül indítani, és ha nagyon befutott, akkor akár a legfontosabb kulcsembereket bevonni tulajdonrésszel a cégbe. De maga a gasztrovállalkozás az működött, és nagyjából pont egyébként a koronavírus előtti időszakban már úgy voltak összezördülések, nem tudtunk annyira jól együttműködni, mert egyikünk sem volt elégedett a másik oldalával, és akkor úgy döntöttünk, inkább ezt lezárjuk. Volt olyan ötlet, hogy egyedül viszem tovább ezt, de aztán a vírus is hozzájárult, hogy én nem akartam így erőltetni a dolgot, mert inkább félretettem az egész történetet, és akkor már gyerekcipőben ott volt az életemben az iLogistics, mint webáruház logisztika, és akkor váltottam.
És hogyan jött az ötlet egyébként erre?
Hát igazából nem tőlünk indult az ötlet. Volt egy ismerősünk, egy olyan ismerős, akivel együtt fociztunk péntekente, és dolgozott egy webshop logisztikai cégnél. Akik nem fő profilban csinálták ezt, nem is nagyon ment a cég, a tulajdonosnak ez egy harmadlagos, negyedleges vállalkozása volt, tehát nem is fordított akkor a fókuszt rá, és a bezárás és az eladás között gondolkozott. És akkor ott beleinvestáltunk egy kézzelfogható tőkét, és azzal megvásároltuk annak a cégnek az ügyfélkörét, a szoftverét, a know-how-t, eszközöket, és emberek is jöttek át hozzánk dolgozni. És az első évben, ez 2016-ban volt, akkor alapvetően főleg ismerkedtünk még a piacra, de ez még a 17-es évre is abszolút igaz volt. Gyűjtöttük az impulzusokat, az igényeket, merre induljunk el, hogyan is csináljuk ezt igazán jól. És ahogy így összeállt, hogy mit szeretne igazából a piac, mi az az érték, amit mondjuk hozzá tudunk adni a webáruház tulajdonosok életéhez, akkor elkezdtünk tényleg szolgáltatást fejleszteni, és elkezdtük marketingelni magunkat, ami azért a 18-as, 19-es évben forrotta ki magát teljesen, és a 2020-as év volt, ahol már tényleg nagyon-nagyon erősen. A piac is elkezdett dübörögni, de mi is eljutottunk arra a szintre, hogy nagy volumenű növekedést le tudunk kezelni.
Akkor gyakorlatilag, hogyha ilyen receptet szeretnék írni a vállalkozásod elindulásába, akkor volt egy ötlet, ami rácsodálkozta, hogy ez jó, ez működőképes, utána pedig piackutatás történt, hogy akkor a piac hogy szeretné, mint szeretné ennek a megvalósítását, és utána szép lassan elkezdett felépülni a cég, a csapat, meg minden, és ez nem is rövid idő alatt, hiszen ez 3-4 éves hosszú távú gondolkodás. Szerinted azon kívül, hogy türelmesnek kell nagyon lenni egy vállalkozónak, mi az a három kulcs tulajdonság, ami mindenképpen szükséges, hogy valakiből olyan vállalkozó legyen, ami hogy szereti is csinálni, ezt szeret kockáztatni.
Szerintem az első az az, hogy a tanulásra nyitottnak kell lenni, és ezzel együtt a külső impulzusokra nagyon oda kell figyelni. És talán ezt abba összpontosítanám, hogy mindig az ügyfél igények alapján kell építkezni. Nekem ez a hitvallásom, tehát hogyha a cégbe bárkit nálunk megkérdezünk, akkor alapvetően azt mindenki tudja, hogy az ügyfél az első, és ez érdekében mindent meg kell tenni. Ez talán a legfontosabb dolog, ami szerintem kell ahhoz, hogy hosszú távon egy minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani az ember. Mert akkor, hogyha egy szolgáltató vállalkozásról beszélünk, de hogyha mondjuk egy terméket forgalmazó vállalkozásról beszélnénk, akkor talán a termék minőségét helyezném ebben a pozícióban az első. Második helyre én az alázatot felsorolnám. Ez egyrészt az ügyfeleknél is fontos, hogy alapvetően senki nem szereti magát olyan társakkal körülvenni, akik mindig többet mutatnak, mint ami van, akik fennhéjáznak. Tehát hosszú távon ezt mindenki kicsit kicsinek érzi magát, vagy rosszul érzi magát a környezetében. Tehát az ügyfelek miatt is fontos, de talán még fontosabb a kollégák irányába, hogy ne azt lássák, hogy neki kuporgatniuk kell mondjuk akár a pénzt, míg a főnök Bentley-vel jár be dolgozni, de most csak egy erős példát mondtam direkt. Inkább hozzáállásban nyilvánul meg az alázat, mint kvázi a vagyontárgyakban. Úgyhogy ezt mondanám a második helyre, és a harmadikra megoldásorientáltság, amit mondanék. Tehát probléma orientáltan nem tud az ember vállalkozó lenni, mert pont ő az, akinek megoldást kell nyújtani akkor, hogyha még adott esetben a kollégái problémát látnak az adott helyzetben.
Hát képesen jól összeszedted, én is nagyon-nagyon hasonlóan gondolkozom, ez a megoldás orientáltság, ez szerintem is nagyon fontos. Talán én még a türelem, amivel kiegészíteném, és az, hogy hogy szeretni kell egyszerűen a kihívásokat és a problémákat. Szóval ebből annyi hullám, hegy, hullám, völgy van egy vállalkozó életében, hogyha ezt nem szereti, hogy ez nem egy egyenes, sem fölfelé menő, tehát egy fölfelé menő egyenes, hanem ez egy nagyon erősen hullámzó tenger, amin egy hajóval megyünk, hogyha egy vállalkozást vezetünk, és hogyha ezt valaki nem szereti, sokkal inkább szereti a biztonságot, amit egy cég adott esetben tud neki gyújtani, akkor nem érdemes vállalkozásba kezdeni. Ezek a tulajdonságok szerinted mennyire született adottságok, vagy mennyire láttunk esetleg mintákat nálad, hogy volt, láttál erre mintákat otthon? Mit gondolsz erről?
Igen, abszolút láttam, és majd, hogyha gondolod, szívesen meséljek egyébként a hullámvölgyekről, és mert egyébként abból is van bőven, hogyha gondolod, majd rátérhetünk. De alapvetően szerencsés helyzetből indulok, mert jó példát látok otthon, tehát édesapám is vállalkozó, több vállalkozása is van, és talán gyerekkoromból adódóan, nem biztos, hogy tudatosan, de mindenképpen megtetszett ez az életmód, ez az életvitel. Tehát amit tőlem nagyjából óvodában megkérdezték, hogy mit akarok lenni, akkor vállalkozó.
Tényleg?
Igen, de ez teljesen komolyan. És az a vicces, hogy és mindig jön a következő kérdés, jó, de mit akarsz vállalkozni?
Talán ezt még nem tudom.
Ez pontosan igen. Tehát, hogy amit éppen hoz az élet, így lett az, hogy elindultam a gasztró irányba, mert ott éppen azt hozta az élet, hogy volt a környezetünkben egy felújításra szoruló food truck, egy 60 éves Citroen kisbusz, és akkor belevágtunk és beletettük az energiát, és azt a pénzt, amit addig diákmunkával, meg nyári munkákkal össze tudtam szedni, azt mind bele tudtam fordítani, és akkor elindult ez. Utána pedig jött a logisztika, és akkor éppen abban az irányban. Szerintem az a fontos, hogy a nyitottság meglegyen az ember oldaláról. Ez lehet egy hozott tulajdonság, de hát az értékrend azért nagyban a neveltetésből származik, illetve utána már nyilván a iskolában, gimnáziumban, egyetemen ért impulzusokból is építkezünk. Ennek a vegyes változata, ami bennem talán nagyon erős megvolt mindig is, mint tulajdonság, hogy nagyon odafigyeltem a költéseimre, tehát amit csak tudtam, hogyha mondjuk kerestem 100 forintot, akkor maximum 20-at költöttem el, és 80-at mindig félretettem, és igyekeztem olyan dolgokba belefektetni, amikbe nem csökken az értéke, vagy lehetőleg pénzt hoz, esetleg növekedik az értéke. Tehát ez nagyon sokat számított, hiszen nulláról indultam. Attól, hogy mondjuk egy jó vállalkozói háttér van mögöttem, itt családi szinten, nem kapok semmit ezen kívül, mint a tudás otthonról, nem is kaptam semmit ezen kívül, mint a tudás otthonról, hanem abból kellett építeni, amit én össze tudtam kvázi kuporgatni.
Igen, ez szerintem azért nagyon jó, mert utána az ember a saját sikereire őszintén büszke tud lenni, mert tudja, hogy nem valakinek köszönheti esetleg ezt az egészet, hanem tényleg ő tett meg mindent azért, hogy ide eljusson.
Ez az egyik, de a másik, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az, hogy a könnyen jött pénz, ez tényleg könnyen megy el. Uh-huh. És hogyha megvan egy jó, biztos anyagi háttér családi szinten, és azt korlátok nélkül adják a gyerekek alá, akkor nem is lesznek a gyerekek motiváltak azért, hogy tegyenek azért, hogy ezt ők érjék el. Nem is tudják úgy értékelni a pénzt, mint amit ők maguk kerestek meg. Tehát, hogy ebből a két szempontból ez nagyon fontos. Én ezért nagyon hálás vagyok. Akkor nem voltam hálás, amikor gimnáziumban többiek mentek a McDonald'sba, és ott ebédeltek, és én nem ebédeltem ott, mert egyrészt nem kaptam zseppénzt a történetre, másrészt pedig, ha kaptam is, akkor is inkább megtartottam, mint hogy elköltsem. De utólag nagyon hálás vagyok, és most fog nem olyan sokára születni nekem is az első gyermekem, ezért ez biztos, hogy nálunk is így lesz, hogy alapvetően meg kell tanulni értékelni a pénzt.
Hogyha azt nézem, hogy ugye te fiatalon már nagyon sikeres lettél, akkor felmerül az a kérdés, hogy 10 év múlva hogyan szeretnéd, hol szeretnéd látni magadat? Szerinted ugyanebben az üzletágban leszel, vagy dúl benned egy ilyen vállalkozói szellem, ami láthatólag már óvodáskortól ott van?
Igen, tehát, hogy alapvető sorozatvállalkozó leszek, vagy pedig egy céget építek nagyra, és annak a tulajdonosaként kvázi a kényelmesebb utat járom. Nem tudok erre egyértelműen válaszolni, tehát tényleg az impulzusok alapján építkezünk, és most én azt látom, hogy az iLogistics és a webshop logisztika az egy olyan terület, amin egy jobb helyen kevés
hát
lenne.
Jó.
Tehát
igen.
Lehet, hogyha mondjuk egy napelem gyártó cégem lenne, vagy tengervíz tisztító, tehát hogy valami megújuló energiaforrásra foglalkoznék, akkor az még talán jobb hely lenne. De ez annyira a piaci trendekre épít, a koronavírus nélkül is, de a koronavírussal pedig még inkább határozottan, hiszen ezt te is ugye alá tudod írni, hogy ugye a fizikai bolt helyett is azért az online térben.
Most az online térben zajlik minden, igen.
Helyeztetek át a hangsúlyt. Úgyhogy azt tudom neked mondani, hogy most is érnek impulzusok, tehát szoktunk a csapattal is brainstormingolni, hogy milyen innovációkat, milyen szolgáltatás fejlesztéseket, vagy kiegészítő szolgáltatásokat hozzunk létre. Iszonyatosan jó ötletek szoktak előjönni. Most is van 3-4 olyan ötlet, amiben, hogyha egyszer csak az lenne, hogy nincsen iLogistics, azonnal vágnék bele, de jelenleg a rangsorban ezt tartom a legjobbnak. És amíg ez így marad, addig ezt fogom csinálni, de szerintem nem ez lesz az a vállalkozás, amiben nyugdíjba megyek, vagy nem csak ez.
Tudod, mert honnan kiderült, azt mondtad, hogy inkább a kényelmesebb utat válasszam, vagy egy vállalkozó leszek, hogy ez a kérdés már lefordítottad magadnak, hogy hát nem tűnsz egy kényelmes útválasztónak. Úgyhogy már ott gyakorlatilag szerintem ki is jelentetted, hogy majd valami más biztosan találsz, amiben izgalmakat lesz. Ugyanakkor egy vállalkozáson belül is, amit te is mondasz, hogy nagyon sok izgalmas terület van, még hogyha csak egy szűkebb területet nézek, tehát hogy nagyon sok lehetőség van. Én ugye 36 évesen kezdtem el egyáltalán vállalkozást építeni, és én azért szeretem ezt, vagy erről szeretek beszélni, mert sosem késő, szóval nem csak 20 pár évesen lehet ezt az utat elkezdeni, hanem akár 36, akár 46, akár 56 évesen is, hiszen nem tudjuk, hogy meddig élünk, de abszolút lehet, hogy 80 éves korunk, és hogyha mondjuk például Edith Éva Éger, ő 42 évesen vagy 3 évesen lett pszichológus, és most már ugye 93 éves, tehát gyakorlatilag 50 éve praktizál, pedig 43 évesen már nagyon sok ember temeti magát, pedig nem kéne. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a vállalkozáson belül a csapatépítés nekem nagyon sokáig gondot jelentett, vagy hát így nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy mint egy személyes vállalkozó próbálják meg érvényesülni, vagy kezdik el csapatot építeni. Benned voltak-e ilyen kétségek, vagy adott az adott feladatnál igazából ez nem is volt kérdés? Hogyan történt ez nálad?
Igazából ez is alakult, tehát nem volt meg az a vállalkozói rutinom, vagy akár cégvezetői
most
rutinom.
Most hány éves vagy?
Most 26 éves vagyok. Úgyhogy nem volt meg az a vállalkozói rutin, vagy cégvezetői rutin, ami alapján tudatosan egy multi környezetet építek a kezdetektől mindenféle vezérigazgatókkal és összerakott szervezettel. Mindig van azért egy kitűzött célszervezeti ábra a cégben minden évben, de a csapatot nem ez hozza. A csapatot talán az hozza, hogy mennyire tudod elérni a vállalkozáson belül, hogy a munkatársaid azonosulnak a céggel, azonosulnak a cég céljaival. És az, hogy ezt mennyire tudod elérni, az nagy részben rajtad múlik. Tehát az, hogy mennyire kommunikálod, mennyire érti mindenki a cégen belül, hogy a cég azért van, mert vannak ügyfelei, azért tud működni, azért tud fizetést kapni, mert vannak ügyfelei. Tehát a legfontosabb mindig az ügyfél a cégen belül. Milyen célokkal rendelkezik? Tehát nekem az egyik legfontosabb dolog, talán, hogy tényleg csapatot tudjunk építeni, hogy mindenki legyen képbe a célokkal, és legyen tudjon vele azonosulni is, és akár motivációja kötődjön ahhoz, akár anyagi jellegű, hogy ha azt eléri a cég, akkor ő is boldog azon túl, hogy alapvetően egy olyan cégnél jó dolgozni, amikor látják, hogy újabb raktárterület, újabb 10 embert veszünk fel, újabb 30 ügyféllel szerződünk, újabb népszerű márka, újabb közszereplő jön hozzánk, és akkor fotózza a termékeit a raktárunkba. Úgyhogy szerintem a csapat titka az, hogy tényleg közösen dolgozzunk valamiért. És jó, ezt most 40 vagy 40 és 50 fő között vannak jelenleg a munkavállalóink. Még nem olyan nehéz elérni, és általában azt szokták mondani, hogy 80-100 főre duzzad egy vállalkozás, akkor ott sokszor van egy ilyen recsenés, hogy hirtelen meg kell reguláznia a szervezetet, amire én is próbálok felkészülni, de igyekszem ezt nagyba is megtartani. Tehát nekem talán ez tényleg, hogy a célok azok tiszták legyenek az egész cég előtt, és tudjanak is azonosulni vele.
Zseniális, hogy még csak 26 vagy, és hogy mennyire tudatosan gondolkozol. Ezt a tudást, ezt önmagad is folyamatosan fejleszted, vagy honnan építkezel ebből a... Tehát belülről próbálod érzések mentén, mennyire vagy érzések mentén vezető-vezető, mennyire nézed így a számokat, tehát hogy ezt hogyan csinálod?
Hát egyébként ez egy picit hiányzik nekem, hogy inspiráljak. Nyilván otthonról sok mindent kaptam, nagyon sokan hozzáadott érték, amit apukámnak köszönhetek, de egy idő után azért szeretnék minél több irányba elmenni, és ez pont egy ilyen űr még, amit én szeretnék kitölteni, hogy hasonló cipőben járó vállalkozóvezetőkkel, vagy vállalkozókkal, cégvezetőkkel leülni, beszélgetni, megosztani a problémákat. Tehát ez egy picit olyan, amiben nehéz inspirálódni. Talán azt mondom, hogy alapvető gondolatok mentén építem a vállalkozást, ami az eleje óta így működik. Uh-huh. Például egyik ilyen, hogy minden hónapban forintra pontosan kimutatni, mennyi volt a profit. Nincs olyan, hogy valami költség, a bankszámla költséget elfelejtjük beletenni, vagy az egyik céges telefon költsége nincsen kimutatva. Hogy lássuk, hogy az adott hónapban tényleg mennyit termelt a vállalkozás. Alapvetően ugye nem a pénzről szól sokszor csak egy vállalkozás, de ez a legfontosabb mutatója, és cég tulajdonosként, cégvezetőként erre kell legjobban odafigyelni, hiszen nem csak saját magamért vállalom a felelősséget. Az egyik ilyen alapelv az mindenképpen ez. A másik ilyen alapelv az, hogy aki tényleg kulcsember a cégen belül, beleteszi az energiát, beleteszi a munkát, a lelkesedést, másokat is motivál, tehát tényleg mondjuk van jelenleg a cégünkön belül egy ilyen 4-5 ilyen kulcsember, őtőle nem sajnálni a fizetést. Tehát, hogyha arról van szó, akkor a 20%-át mondjuk a profitnak, amit ő termelt, keresse meg, kapja meg, akkor is, hogyha ez több 100 000 forint az adott hónapban. Tehát talán ez a másik, és talán a csapat, ami még ez hozzájárul, hogy egy csapatot építeni, és ez hozzátenni.
Érezted-e annak valaha a hátrányát, hogy ilyen fiatalon vezető pozícióban vagy?
Nem volt vagy nem volt egyszerű az elindulás. Tehát amikor bekerültem, kvázi én értékesítője voltam a cégnek, úgyhogy én amúgy is egy értékesítői beállítottságú valaki vagyok. Amikor én 2018-ban a cég ügyvezetője lettem, akkor oda kerültem egy olyan közegbe, ami egy fix 13-14 fős csapat volt, és az átlag életkor szerintem a 35-40 körül mozgott. És hát sokan ugye nem nagyon akarták elfogadni, hogy akkor én most oda megyek, és 24 évesen akarom vezetni a céget. És nyilván ebből voltak feszültségek. Nekem is kellett egy fél-egy év, amíg azt mondtam, hogy úgy elkaptam a saját ritmusomat, amivel tudtam vezetni a céget, és letisztázódott minden. Volt ebből adódóan egy fluktuáció is a cégemből, akivel nem tudtam összerakni, vagy nem tudtam összehozni a közös hangot, de de ez egy természetes folyamat volt. Viszont kialakult egy stabil csapat, akikkel azóta építkezünk, és akikkel közösen éljük meg a sikereket, és közösen reflektálunk a problémákra, vagy kudarcokra adott esetben.
A kreatív gondolkodás szerintem kulcs a vállalkozói létben, életben is. Nálad hogyan jelenik meg a kreativitás az életedben, nem feltétlenül csak a vállalkozói, akár a magánéletedben is?
Talán a kreativitást erősen össze lehet kötni a probléma megoldással, hogy, hogy tudsz reflektálni rá, hogy tényleg találni egy olyan alternatív útvonalat, amivel meg tudod oldani, és amire nem gondolnak akár a kollégák, tehát a cégen belül most ebben a tekintetben. Tehát leginkább a kreativitás az ott jelenik meg. Én azt gondolom, hogy fejleszteni is kell a kreativitást az én oldalamon. Mindamellett egyébként én egy nagyon kreatív valaki voltam gyerekként, tehát hogy fiúként gyöngyöt fűztem, meg csináltam még goblent is, szóval hogy tényleg, amit így nem gondolnál, hogyha most...
Tök jó, hogy erről beszélsz.
Ez nem titok. Tehát, hogy tényleg gyerekként annyi mindent csináltam, cserkészkedtem, akkor sakkozni jártam, tehát nagyon-nagyon-nagyon vagy nagyon sok mindent csináltam tényleg gyerekként, de most a vállalkozáson belül szerintem ez pont egy olyan terület, ahol még kell fejleszteni, de tudatosan elkezdtük ezt már fejleszteni, nem csak magamon, hanem az egész vállalkozás, és ezért bevezettünk havonta egy brainstormingot, amikor kifejezetten csak azt dobáljuk be, hogy mikkel találkoztunk, milyen igényekkel, milyen szolgáltatás fejlesztéseket lehetne kitalálni, és így néha eljutunk egy-egy olyan ötlethez, ami önmagában egy nemzetközi brandé tudna nőni. Tehát ott azért kiéljük a kreativitásunkat.
Ez nagyon-nagyon jól hangzik, meg szerintem ezt érdemes is, ezt lehet, hogy én is elviszem magammal majd a csapat következő csapatépítőnkre. Minden podcast adás végén van egy kérdés, amit az előző vendég tesz föl, és neked Jocó bácsi, azaz Balatoni József azt a kérdést adta így az értékadás témakörében, hogy sokszor adunk értéket, de vajon el tudunk-e őszintén értéket fogadni? Te hogy vagy ezzel?
Érték alatt most mondjuk egy tanácsot, vagy mire?
Nagyon sokszor van az, hogy teszünk ugye akár szívességet valakinek, mert azt gondoljuk, hogy ez neki érték, vagy minőségi időt töltünk vele, mert nyilván ezek kölcsönös dolgok, de hogy amikor feléd jön egy ilyen érték, egy finom vacsora, most csak ilyen nagyon leegyszerűsítve, akkor őszintén át tudod érezni és elfogadni, hogy itt most egy jó dolog történt. Mert tehát hogy mindig... sokszor hárítunk, hogy igen, közd, de nem kellett volna, vagy ilyesmi.
Tehát, hogy mindig... minden gyanakvás és hátsó szándék feltételezés nélkül elfogadni, hogy éppen nem egy szektába akarják az embert behívni, csak azért, mert nekiknek a csorázni. Szerintem igen, tehát én nagyon nagy fókuszt fordítok a networkingre. Tehát egyrészt a személyes brandépítésre is nagyon sok energiát fordítok, de a networkingre is. És a networkingnél ez óhatatlanul beleívódik az emberbe, hogy kapja az ajánlást, ő is adja az ajánlásokat, és egy idő után nem keresi azt, hogy akkor most ki mennyi ajánlást adott, ki mennyit kapott, és hogy most ki tartozik neki éppen szívességgel, szóval ez szerintem sokat hozzájárul, de nehéz a mai világban, tehát hogy tényleg, amit mondtam, kicsit viccesen, de hogy hátsó szándékot ne feltételezzünk, ne legyen gyanakó, hogyha elhív egy régi ismerős pacsorázni, vagy még ezt a példát megragadva. De ez a networking, ezt én ajánlom egyébként minden vállalkozónak, tehát a kommunikációs készséget is javítja azt, hogy tényleg jól lehet tudja mondani, hogy mit csinál ki ő valójában, mert sokszor mondja el, és nagyon értékes kapcsolatokat lehet építeni, mint a miénk is.
Így van. Még egy utolsó kérdésem van. Ugye, ahogy neked is jött egy kérdés, az arra kérlek, hogy te is tegyél fel egy kérdést a következő vendégnek, akiről még nem tudjuk, hogy ki, és az értékadás legyen valamilyen módon fókuszban.
Jó, hát ez egy nehéz feladat, és ezzel lehet, hogy egy picit most fogok morfondírozni.
Ezzel nem vagy egyedül egyébként, mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon jó feladat.
Tehát akkor a podcast kérdezők úgy nézni ki, hogy van egy 30 perces beszélgetés, majd
5 perc csönd. Egyébként igen, előfordult, nem egyszer.
Jó, hát próbálom az 5 percet azért leszorítani. Mekkora kockázatát látja a következő részvevő a podcastban? Annak, hogy mindig többet mutasson, több értéket adjon kifele, mint amennyi valóban. Nem feltétlenül akár egy ember általánosságban, és milyen veszélyeket, milyen nehézségeket rejthet ez a fajta életmód, és milyen milyen előnyöket rejthet az az életmód, amikor egy nagyon nagy értéket képviselünk, és mindig szerényen nyilatkozunk, szerényen mutatjuk azt, és valójában ezt a nagy értéket az ismeri meg, aki megismer minket, és tényleg megismer bennünket. Tehát ezt a kettőt picit, hogyha boncolgatnál, hogy melyiknek milyen veszélyeit, milyen előnyeit látja.
Szerintem ez egy szuper feladat, nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy itt voltál, Merlin, nagyon inspiráló volt a beszélgetés.
Nagyon örültem, és köszönöm a lehetőséget.
Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon és az Instagramon a Tedd Hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.